Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Mai adásunkban beszámolunk a Bét tegnapi közgyűlésének eredményeiről, illetve arról, hogy maga a budapesti értéktőzsde is tőzsdére mehet, úgy néz ki, hogy bevezetik papírjait a standard kategóriába, ennek részletei után pedig konkrétan a Google anyavállalatának első negyedéves teljesítményével foglalkozunk, bár a legnagyobb keresőmotor tulajdonosa is fejlesztett például egy chat szoftvert, mégis ez eltörpül teljesítményileg a ChatGPT mellett, legalábbis sokkal több a panasz rá, és ez akár a következő negyedévek adatsoraiban is aggasztó tényezőként jelenhet meg. Ezután pedig a Magyar Nemzeti Bank lakásárindexével zárjuk a műsort, ugyanis tavaly év végére csökkenésnek indultak a lakásárak, meglátjuk, hogy ez mihez vezethet majd a piacon.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Idén tőzsdére lép a tavaly kimagaslóan eredményes évet záró Bét. A budapesti értéktőzsde rendes évi közgyűlésén a társaság vezérigazgatója elmondta, a tőzsde összbevétele 28%-kal meghaladta az előző évit, 4,3 milliárd forint volt 2022-ben, az EBITDA pedig 41%-os növekedéssel 1,6 milliárd forintot tett ki. A közgyűlés döntött arról, hogy az eredménytartalékból részvényenként 102 forintos osztalékot, összesen mintegy 552 millió forintot fizet ki a Bét részvényesek számára. Emellett határoztak a társaság részvényeinek a budapesti értéktőzsde részvények standard kategóriába történő tőzsdei bevezetéséről és az alapszabály módosításáról is. A Bét vezérigazgatóját, Végh Rihárdot Lakatos László kérdezte a közgyűlést követően.
Eredményes évről számolt be ma a közgyűlésnek a Bét. Mitől nevezhető ez igazán eredményes évnek? Mi volt benne a leginkább kiemelhető?
Hát a Bét számára és a tőkepiac szereplői számára is egy nagyon kihívásokkal teli év volt 2022. Ugye a makrogazdasági, geopolitikai dolgokat ismerjük. Még januárban a mindenkori legmagasabb értékére emelkedett a Bux Index, aztán utána ismerjük a tavalyi év makrogazdasági és geopolitikai történését, hogy teljesen átalakult az az évnek a képe. De ennek ellenére úgy gondolom, hogy a Bét mint vállalat jól vette az akadályokat, és sok szempontból rekordév volt a 2022. Az egyik legfontosabb, hogy 14 új társaság csatlakozott a Béthez részvénykibocsátóként, ebből 12 sikeres magyar KKV-ként az X-Tend piacunkra, 2 társaság pedig a fő piacunkra. De emellett a kötvénypiac is nagyon aktív volt, rengeteg új kötvényt vezettünk be a vállalati kötvénypiacunkra és a többi kötvénypiacainkra is, és ennek a hatása megvolt a Bétnek az üzleti eredményességében is. Rekord volt az árbevételünk, és az eredményességünk is nagy mértékben növekedett 2021-hez képest is, tehát azt gondolom, hogy üzletileg is a Bét jó évet zárt 2022-ben.
Egyébként gondolom nem nagyon számítottak arra, mondjuk tavaly február végén, hogy ez ilyen sikeres lesz. Egyébként ehhez mi kellett? Csupán a piaci hangulat megnyugvása elég volt, vagy a vállalatok optimizmusa, vagy kellett ehhez plusz erőfeszítést tenni a Bét részéről is, hogy ennyire aktívak legyenek, nem csak a befektetők, hanem a cégek is?
2016 óta a Bét stratégiának a központi eleme az, hogy segítse a magyar középvállalatokat a tőkepiacra való belépéshez. Számos új szolgáltatást építettünk ki, próbáljuk erősíteni a tőkepiaci ökoszisztémát, hogy a vállalatok minél jobb és több segítséget kapjanak ehhez. És úgy gondolom, hogy ez a munka érett be a tavalyi évben, és ezt még a már említett és ismert nehézségek sem írták felül. És úgy gondolom, hogy talán ez az érdeklődés a tőzsde iránt ez kitart, tehát most 2023-ban is folyamatosan tárgyalunk cégekkel, akik a tőzsdére készülnek, és talán ez az ökoszisztémának az élénkülés, a tőzsdére iránti érdeklődés a vállalatok részéről ezt ki tud tartani.
A tavalyi nehéz év indokolta azt, hogy a már akkor tervezett nyílt részvénytársasági alakulás végül is nem történt meg. Ma ezt megszavazta a közgyűlés, és hát ugye szó van arról, hogy még idén valóban tőzsdére is lép a tőzsde, a saját parkettjén fogja méretni magát. Mikorra számíthatunk erre?
Igen, tehát a Bét, mint vállalat nyilvános részvénytársaságként tőzsdéri bevezetésre készül, ennek nagyon fontos mérföldköve a mai közgyűlési döntés. Ezt követően pedig ugye a bevezetéshez szükséges tájékoztatónak a felügyeleti engedélyezési folyamata indul el. Ennek a pontos időigény az nem olyan pontosan előrebecsülhető, de mi azt reméljük, hogy a következő hónapokban, ideális esetben még akár az első fél évben el tud indulni a kereskedés.
Ugye itt az egyik részvényes felvetette, hogy milyen szép lenne, hogyha az évfordulón tudna a Bét a tőzsdére lépni. Ennek megvan minden esélye?
Tehát az említett felügyeleti engedélyezési idő igénytől függ. Én azt gondolom, hogy ez nem zárható ki, hogy ez esetleg összejön.
Miért fontos egyébként az, hogy a tőzsdére lépjem?
Ez talán nem annyira közismert, de egyébként a tőzsdék nemzetközileg nagy többség az tőzsdén van, tehát ez azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen nemzetközi best practice, de a Bét esetében ugye egy külön szempont az, hogy a mi legnagyobb tulajdonosunk, 81%-os tulajdonosunk a Magyar Nemzeti Bank, és ő deklarálta, hogy csökkenteni kívánja majd ennek a részesedésnek a mértékét, és ennek a terepe, ennek az eszköze lesz majd a későbbiekben az, hogy a Bét tőzsdén van, és ezáltal szélesíteni lehet azoknak a befektetőknek a körét, akik ugye a magyar tőzsdébe befektetnek, és ezáltal ugye a magyar tőkepiac fejlesztésébe is befektetnek.
Egyébként a cégvezetés számára ez jelente valami hozzáadott értéket, vagy akár csak plusz feladatot jelent?
Ez egy nagyon fontos plusz motiváció, ugye a tőzsde, a Bét eddig is igyekezett transzparensen és úgy dolgozni, hogy az a részvényesek érdekében történjen, de maga a tőzsdei jelenlét ez gyakorlatilag erről szól, hogy ez folyamatos kihívás elé állítja a tőzsdei társaság menedzsmentjét, hiszen folyamatosan be kell számolni negyedévről negyedévre, évről évre a részvényeseknek a teljesítményről, és azt gondolom, hogy ezt az elvárást ezt még tovább fogja erősíteni, hogy mi magunk is tőzsdén leszünk.
A forgalomra, illetve a tőzsdére lépési kedvre gyakorolhat-e ez bármilyen hatást, hogy mondjam, a jó példa, vagy a példa az valamelyest átragadhat a piacra, van egy ilyen elvárásuk?
Ez is a szempontok között ott van, úgyhogy azt remélem, hogy igen, hogy mi is jó példával tudunk szolgálni a saját listázásunkkal.
És persze ezzel az átalakulással együtt járt az, hogy egy tisztújítás zajlott le, és itt elég hosszan szavaztak a részvényesek arról, hogy ki legyen az igazgatóság tagja, illetve elnöke. Úgy tűnik, hogy minden maradt a régiben.
Az igazgatósági tagokban nem volt változás, és az igazgatóság elnöke is ismét Patai Mihály lett. A felügyelőbizottságban vannak új tagok is, akik függetlenek, tehát ez a tőzsdéletel szempontjából fontos, hogy a felügyelőbizottságban a független tagoknak többségben kell lenni, és szintén ezekből a független FB tagokból megalakult. Ez egy a Bét számára újdonságként audit bizottság került felállításra, akik a felügyelőbizottság független tagjaiból állnak.
Egyébként a javaslatok között, és ez talán egy technikai kérdés ilyen szempontból, hogy mi alapján találták meg a független tagokat. Ugye első ránézése úgy tűnik, hogy azért a tőzsdén jelenlévő cégek képviseltetik magukat részben ebben a bizottságban.
Részben igen, részben maga a tőzsdei részvényesek közül, illetve hát itt, hogyha jobban megnézzük, akkor a brókercégek képviselői és hát közsziszteletben álló tőkepiaci szakemberek, ugye Hardinon az első ügyvezetője volt a tőzsdének, tehát én azt gondolom, hogy mindenki által jól ismert és elismert szakemberekről van szó.
Egyelőre hogy tűnik az idei év, mennyire lesz erős?
Volt már két bevezetésünk az X-Cent piacra, és hát bízunk benne, hogy ez folytatódni fog, ahogy említettem. A részvénypiaci forgalom az visszaesett, azt látjuk a tavalyi évhez képest, ennek számos oka van a kötvényeken elérhető magas hozamtól, a nemzetközi befektetők érdeklődésének a visszaesésén át, és a retail befektetőknek ez az aktív day trader része is visszavett az aktivitásból, ez komplex okai vannak, úgyhogy ez egy nehezebb év lesz talán, mint a tavalyi volt, de mi mindent megteszünk.
Az elmúlt percekben a budapesti értéktőzsde vezérigazgatóját, Vég Richárdot hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jól teljesített a Google anyavállalata az idei első negyedévben, de az idei eredmény kilátások vegyesek. Az Alphabet bevétele bár nőtt, adózott eredménye 8%-kal 15 milliárd dollárra mérséklődött a március végével záródott három hónapban, az egy évvel korábbi 16,4 milliárd dollárról. A KBC Equitas senior elemzője rádiónknak megerősítette, az Alphabet is élt a Big Tech cégeknél elterjedt módszerrel, miszerint jelentős számú munkavállalótól megválva próbálták költségeiket optimalizálni. Ez látszik is a technológiai nagyvállalat számain, azonban az még beláthatatlan, mikor ütközik ki, hogy a legnagyobb keresőmotor tulajdonosa egy új területen viszont elbukni látszik a Microsoft mellett. A Google mesterséges intelligenciára épülő chatbotjára ugyanis egyelőre jóval több a panasz, mint a ChatGPT-re. Grébel Szabolccsal beszélgettem. Bevétele majdnem 70 milliárd dollárt ért el az első negyed évben, ami 2,6%-kal volt nagyobb az egy évvel korábbi eredménynél, és ezzel felülmúlta egyébként az elemzői várakozásokat, bár ez a 2,6% önmagában nem tűnik jelentősnek. Kérdezném, hogy miben múlta felül akkor a várakozásokat, mire számítottak az elemzők, mihez képest történt itt változás?
Talán itt a várakozások is a korábbiakhoz képest azért pessimistábbak voltak, azért, hogyha arra is gondolunk így a Google kapcsán, hogy a mesterséges intelligencia, illetve a többi versenytársak térnyerésével, itt akár gondolok Microsoftra, azért gondolták az elemzők, hogy a Google-nek az eredményei ennél rosszabbak lesznek. Ezt azért most sikerült talán egy kicsit megtáfolnia a gyors jelentésben az első negyedében az Alphabetnek, de összességében ugye egy nagyon enyhe növekedés látunk bevétel soron, illetve a profit soron csökkenés is látszik az előző időszakokhoz képest. Tehát azért itt 2021 és mondjuk 2022 kapcsán is azért bőven akár 20% feletti bevétel növekedésről is számolt be az Alphabet. Ugye most ez mindössze néhány százalékra olvadt le, ami nyilván annak is köszönhető, hogy itt az online hirdetési piacban egy erőteljes lassulás látható. Ugye ez nem csak az Alphabetet érinti, hanem egyébként a többi vállalatot is. Nyilván itt most ez látszik a bevételi trendekben.
Mi a helyzet a felhő alapú üzletággal, a számítástechnikai üzletággal? Ugye korábban itt elég nagy veszteség volt egy évvel ezelőtt ugyanebben az időszakban, most ez nyereséges tudott lenni, de egyébként meg általában ez az üzletág azért jól szokott teljesíteni, például az említett Microsoftnál is. Van-e még potenciál ebben a szektorban a jövőben?
Igen, itt ugye konkrétan ugye a felhő alapú számítás technikáról van szó, amelyben az Alphabet igazából a harmadik helyen, ugye a Microsoft és Amazon mögött áll. Itt ugye éveken keresztül egy veszteséges működés lehetett látni már működési eredmény soron is, és ez most meglepetésre, itt is a várakozások azt mutatták, hogy veszteséges lehet az első negyedév, de itt sikerült egy pozitív működési eredményt felmutatni az Alphabetnek. Ezt szintén így pozitívumként értékelhetik a befektetők, ami majd a részvényárfolyam várható változásában is látható, illetve a gyors jelentés közvetétele után ugye a részvényárfolyam is emelkedéssel reagált az árás utáni kereskedésben. Tehát visszatérve, itt először látunk most nyereséget ebben az üzletágban, ami mutathatja azt is, hogy most talán elkezd megtérülni az a fajta befektetés, amit az Alphabet ebbe az üzletágba tett így az elmúlt években, de azért a Microsoft és mondjuk az Amazon kapcsán itt egy nagyobb nyereségességet látunk. Ugye az Alphabetnél elsősorban a kereső motor az, ami a legnagyobb részét adja itt a bevételeknek, illetve a működési eredménynek is. Ebben ugye látunk egy lassulást az elmúlt időszakokban.
A Big Tech cégek esetében az éveleje azért eléggé arról szólt, rengeteg hír jött ezzel kapcsolatban, hogy jelentősen csökkentik a munkaerőt, hogy ezzel optimalizálják a költségeiket. Ez esetleg látszódhat itt az Alphabet számaiban? Itt voltak esetleg ilyen elbocsátások hasonló céllal?
Igen, elbocsátások kapcsán hozzávetőleg is egy ilyen 6%-os leépítés, amiről az eddigi bejelentések alapján lehet beszélni az Alphabetnél. Ja, nyilván azzal együtt, ami viszont inkább egy külső hatás, ami a makrogazdasági környezettel is összefügg, tehát egy gazdasági lassulás kapcsán ugye a cégek megpróbálnak ugyanúgy költséget csökkenteni, és mondjuk a hirdetési költéseket valamelyest visszavágni. Ez azért látszik az Alphabet számainál is, és nyilván erre az Alphabet szintén úgy tud reagálni, hogy esetleg csökkenti a működési költségeit, azonban ez nem elegendő még, vagy most ennek nem látszik úgy az eredménye, hogy az adózott eredményt is tudta volna növelni a cég. Ez például 16,4 milliárd dollárról 15 milliárd környékére esett vissza, de nyilván valamennyire reagálnia kell erre a lassulásra bevétel soron az Alphabetnek is. Ez leépítésekkel is jár, illetve az iroda bérleti költségeken is igyekszik visszavágni az Alphabet, ezzel is csökkentve a többi működési költséget.
Kicsit még a mesterséges intelligencia vizeire evezve, ugye a Google is rengeteg pénzt töl abba, hogy saját chatbotját, a Bardot fejlessze. Ez esetleg látszik-e itt az első negyedév számaiban? Ugye egyrészt rengeteg képességgel próbálják felruházni ezt a chatbotot, ugyanakkor meg olyan hírekkel találkozni, hogy hát ez eddig kevés sikerrel jár, ugye gyakran akár hamis információkat szed ered össze ez a robot, ez mennyiben látszik akár itt a jelentés számaiban?
Rövid távon azt gondolom, hogy ennek a hatásait még nem nagyon láthatjuk a számokban, illetve pont talán egy pozitívum, hogy emiatt is a ChatGPT-vel és a Microsoft-tal való versenyben ugye úgy tűnik, mintha így alul maradna az Alphabet, illetve a Google, de ez azért itt a számokban egyáltalán nem látszik, és azért viszonylag stabil számokat sikerült hozni az első negyedévben. Hosszú távon azért elég bizonytalan megjósolni ennek a hatásait, ezt egyébként az első negyedéves jelentés utáni és kommentárokban is a vezetőség is ezt hangsúlyozta. Nyilván itt a makrogazdasági környezet sem kedvező így a technológiai cégek számára, illetve nyilván a mesterséges intelligencia kapcsán is, hogy itt milyen irányba indulnak el a fejlesztések, illetve melyik cég az, ami majd nagyobb piaci részesedést tud szerezni. Ugye az a kérdés leginkább, hogy egy Microsoft tud-e a saját keresőjével egy nagyobb piaci részesedést szerezni, mivel jelenleg azért még mégiscsak az Alphabet, illetve a Google az uralkodó platform ebben.
Az Alphabet következő negyedéves számai szempontjából mi lehet majd a legmeghatározóbb szektor, tényező, akár azok közül, amit említettünk, amit érdemes lesz figyelni?
Elsősorban ugyanígy a növekedés bevétel soron, tehát hogy a hirdetési bevételek azok hogyan alakulnak, látunk ebben esetleg egy trendfordulót. Egyébként ez talán az egész jelentési szezon kapcsán is elmondható, általánosan a technológiai cégeken, de a teljes amerikai, illetve európai gyors jelentési szezonban is, hogy ez a 2023-as első negyedév ez olyan egy ilyen mélypont lesz így a növekedésben, illetve a profit számokban, és innen találjuk egy trendforduló második, harmadik negyedében, vagy pedig ez elmarad. Nyilván, hogyha akár a makrogazdasági környezet is tudna javulni, akkor itt egy bevételsoron is lehetne egy újabb növekedés, akár az Alphabetnél is, és a költségcsökkentésekkel együtt akkor a profit soron is lehetne látni egy újra forduló és növekvő trendet a korábbiakhoz képest.
Az elmúlt percekben a KBC Equitas Senior elemzőjét, Grében Szabolcsot kérdeztem.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Nagyot fékezett a hazai lakáspiac a tavalyi év végére. Az utolsó három hónapban átlagosan 3,6%-kal mérséklődtek a lakásárak az előző negyedévhez képest, derül ki a Magyar Nemzeti Bank lakásárindex jelentéséből. Ez alapján az éves növekedés üteme 10,6%-ra lassult 2022-ben, az adatok alapján mind Budapesten, mind pedig a vidéki városokban csökkenés volt megfigyelhető, közölte az MNB pénzügyi rendszerelemzési igazgatóságának igazgatója. Nagy Tamás a Trend FM kérdésére elmondta, bár adásvételek tekintetében jellemzően a tavaszi-nyári időszak számít kiemelkedőnek, vannak olyan programok, amelyek ösztönzően hatnak a vásárlókra az év utolsó hónapjaiban is. A részletekről, ahogy az idei első negyedév előrejelzéséről is, Nagy Tamást Gál Márk kérdezte.
Itt az adatokat böngészgetve úgy érzem, hogy azért van miről beszélgetnünk. Milyen folyamatokat tapasztalni elsősorban Budapesten, és aztán pedig régiós lebontásban, ami a tavalyi utolsó negyedévet illeti?
Ugye a lakáspiaci folyamatokat, hogyha tekintjük, akkor egy picit még korábbról is érdemes indítani gyakorlatilag a piaci forduló pont valahol a nyár végén, ősz elején vált nyilvánvalóvá a lakáspiacon, és ennek kicsit markánsabb jelét láttuk már a tavalyi év negyedik negyedévében, amikor is országos viszonylatban volt negyedéves alapon egy 3,6%-pontos visszaesés, de ennek eredményeként gyakorlatilag az éves árdinamika majd, hogy nem lefeleződött egy negyedév alatt, 19%-os szintről 10% közelébe érkezett meg az éves áremelkedés, tehát itt látszott jobban a fékeződés, és ahogy említette is, a regionális összehasonlításban azért vannak különbségek, hiszen míg Budapest esetében továbbra is ugyan mérséklődő árak mellett egy 16%-os éves áremelkedést láttunk, egy 1%-os negyedéves árkorrekció mellett. Addig a vidéki községekben, és különösen a községek voltak, ahol rendkívül befékeződött az árdinamika, olyannyira, hogy két egymás követő negyedévben is 6-7%-os negyedév per negyedéves árcsökkenésnek köszönhetően már az éves áremelkedés is gyakorlatilag stagnálásba váltott egy korábbi kétszemegyű áremelkedést követően.
Ha az előző évek évekkel hasonlítjuk össze ezt a mostani adathalmazt, akkor mennyibe illeszkedik be adott esetben a tendenciákba olyan szempontból, hogy általában mindig az év végéhez közeledve nagyjából használhatjuk ezt a kifejezést, némileg el szokott csendesedni az érdeklődés a lakások iránt, bár lehet, hogy ez nem törvényszerűen van feltétlenül mindig így, de a kettő mennyiben jár együtt, illetve az eredeti kérdés, hogy mennyire illeszkedik be a mostani adat az előző évek hasonló időszakához.
Ugye van egy általános szezonalitása a lakáspiacnak, ez nagyon jól leír egyébként nem csak Magyarország, hanem a régiós országok lakáspiaci trendjeit, és valóban, ahogy ön is említette, mindig a tavaszi-nyári időszak, ami adásvételek tekintetében egy kiemelkedőbb időszakot hoz, és az évvége az, amikor lecsendesedik egy picit a kereslet és a tranzakciók száma. Ez egyébként az elmúlt években, és akkor itt magyar specifikus tényezőket említhetünk, nyilván mindig, amikor valamiféle otthonteremtési támogatás vagy bejelentésre került, vagy elindult, ez meg tudta változtatni adott esetben ezt a képet, úgy, ahogy tette például 2021-22-ben például az MNB-nek a zöld otthon programja, ami kifejezetten az őszi és a tavaszi időszakot pörgette meg, de alapvetően, ha a 22-es évet nézzük, akkor elég jól összeköthető a gazdasági ciklusa, tehát a gazdasági konjunktúrának a lassulása, a ciklus lassulása a 2022 második felében a lakáspiacnak a lassulásával is. Tehát e tekintetben egy konjunkturális hatás erősítette fel megint ezt a gyengébb második féléves időszakot a lakáspiacon is.
Ha már beszéltünk arról is az első néhány percben, hogy általában az a jellemző, hogy tavasszal és nyáron lendül föl javarészt az érdeklődés a lakáspiacon, akkor vegyük elő most képzeletben a kristálygömbünket, és kiindulva ebből az adathalmazból, azt mindenképp egy-két gondolatot megér, hogy mire számítanak a folytatásban, gondolok itt az idei esztendő első negyedévére, mi várható?
Az első negyed évre már számos előzetes adatunk rendelkezésre áll. E tekintetben megerősítette azt a képünket, hogy jelentős árkorrekció úgy tűnik, hogy nem következik be, és rövid távon ez a képünk áll, hogy inkább egy oldalazás, stagnálás várható negyed év per negyed év a következő időszakban. Itt természetesen már ezen stagnálás mögött nagyon nagy heterogenitást tapasztalhatunk. Ugye nem újdonság, hogy a lakásárak tekintetében is, hogyha nem a helyiségeket vagy városokat, régiókat nézünk, hanem a lakások állapotát, annak újszerűségét, modernségét, azért itt már érdemben elválnak egymástól az egyes lakástípusoknak az értékeltségei, tehát újépítésű, energiahatékony lakások tekintetében egy folyamatos, ugyan alacsonyan mértékű, de áremelkedés tapasztalható, ugyanis különösen a téli időszakban, amikor az energiaárakkal szembesültek, a magasabb energiaköltségekkel szembesültek a családok, és e tekintetben próbáltak döntést hozni ingatlan vásárlás vagy eladás tekintetében. Itt az energiahatékonytalanabb ingatlanoknál érdemi leértékelődés volt, tehát ez a kettősség véletlenül megmarad előre tekintve is, tehát hogy országos szinten vagy régiós szinten stagnálás közeli állapotot is látunk az árakban. Az ingatlanok jellemzői azért meghatározóak lesznek előre tekintve is.
Az elmúlt percekben Nagy Tamást, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi rendszerelemzési igazgatóságának igazgatóját hallották, és ez volt már a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Somodi Evelint hallották.